Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Témánk a stabilitási jelentés, és miként említettem meg, hát ígértem a műsor utolsó perceiben, visszatérünk arra a témára, hogy mi az elvárható banki magatartás, amelyet a jegybank ösztönöz. Egyáltalán tehet ilyet a jegybank, mint hatóság?
Tehet ilyet a jegybank, ugye egyrészt folyamatosan előír tőke megfelelést, minimumot, amit a bankrendszernek teljesítenie kell, tehát a tekintetben van egy szabályozói tőketartás. De ugye volt olyan időszaka, és beszéltünk már például ilyen kihívásokkal teli időszakról, ilyen volt a Covid időszak, amikor nagyon sok európai országban a felügyelet nemhogy prudens osztalékfizetésre hívta fel a bankok figyelmét, hanem effektíve megtiltotta bizonyos időszakban, hogy osztalékot fizessenek a bankok. Tehát van az az eszköz a jegybankok kezében, amikor nem csak tőkepuffertartást ír elő, hanem effektíve bizonyos időszakra tilthatja is az osztalékfizetést. Ilyenről egyébként most a Nemzeti Bank jelentésünkben nem tett elvárást. Ahogy megfogalmaztuk, és nyilván ennek az indokoltsága is nagyon-nagyon fontos, hogy az a nagyon magas profitszint, ugye beszéltünk a számokról a műsor elején, az a nagyon magas profitszint vagy jellemezőség biztosan nem fenntartható a hazai bankrendszerben, mint amit az idei évben, és mondjuk még jövő év első felében láthatunk, hiszen ennek az oka a nagyon magas kamatkörnyezetben a banki likviditásra, az MNB-nél elhelyezett betétekre kifizetett nagyon magas, ugye alapkamat, hoz kötött kamatkifizetésekből eredt, ami érdemben ugye a kamat eredményen keresztül növelte a bankok jövedelmezőségét. Szóval ez a folyamat a vélhetően a jövőben a dezinflációs folyamatokkal, a folyamatos kamat csökkentésekkel biztos, hogy alacsonyabb kamatbevételt fog eredményezni a bankoknál, és a már említett hitelkockázatoknak a jövőbeni esetleges emelkedésével mindenképpen mérséklődő profitra számíthatunk a következő időszakban. Tehát van egy olyan momentum a banki működésben, a banki jövedelmezőségben, amikor úgy éreztük, hogy fel kell hívni arra a figyelmet, hogy jövőbeni növekedési potenciál, jövőbeni kockázatok esetleges emelkedésére itt van az időpont, ezen magas jövedelmezőség felől egy konzervatív vagy prudens osztalékpolitikát folytatva esetleges osztalékot kifizetni, vagy tartalékot növelni.
Maradva továbbra is a témánál, az inflációról szerintem még nem beszéltünk túl sokat, hogy milyen hatással volt a hazai pénzügyi rendszerre. Már említettel a dezinflációt, hogy beindult nyilván, és ez egészen másként fogja befolyásolni a működési környezetet, de hogy összességében az elmúlt egy év leforgás alatt tetőző kétszámegyes infláció hogyan hatott a folyamatokra?
Minden tekintetben növekedési áldozata van egy magas inflációs környezetnek, amit természetesen kihat a banki működésre is. Ugye itt említettem két tényezőt már. Az egyik volt a magas inflációt letörni célzó szigorú monetáris politika mindenhol a világban, amelynek köszönhetően rövid távon a bankok kamatbevétele érdemben emelkedni tudott. Ez nem csak magyar jelenség, ez mindenhol így volt, ahol szigorú monetáris politikával az inflációt letörni igyekeztek a jegybankok. Ugye a magas inflációnak a másik következménye gyakorlatilag a reálgazdaság minden szereplőjén érezteti hatását, és ezen keresztül a banki finanszírozásban azonnal besatornázódik. Mire gondolok? Ugye magas inflációval az év első, hát jelentős részében ugye reál bércsökkenést szenvedett el a háztartási szektor, a lakosság. Ez meglátszott egyébként a fogyasztásában, meglátszott beszéltünk erről korábbi műsorban, a lakásvásárlási döntésekben, de az egész folyamat jól nyomon követhető a fogyasztói bizalmi indexnek az alakulásában, és mindezek természetesen az új hitelfolyósítások visszaesésében is gyakorlatilag egész évben jellemzőek voltak. Vállalati oldalon ugyanaz a kép, beszéltünk már beruházásokról, egy bizonytalan növekedési kilátások mellett, amelyet a magas infláció is bizonytalanná tesz, hiszen a végfogyasztó valahol, ha nem fogyaszt, akkor arra a nem fogyasztásra a beruházási döntést nagyon-nagyon-nagyon kockázatos hozni. Tehát gyakorlatilag a vállalati oldalon is magas infláció miatt letört növekedés, meg bizonytalan kilátások, a vállalati hitelezés is érdemben visszahúzták. Tehát e tekintetben magas infláció mellett, vagy messze a jegybanki célsáv feletti infláció mellett gyakorlatilag nem lehet gazdasági tartós, fenntartható növekedést prognosztizálni, és ennek banki finanszírozását ugyanolyan bizonytalan gyakorlatilag jövőre nézve megbecsülni, és ezzel üzleti terveket akár a piac felé eladni.
Jó kifejezés a pénzügyi irodalomból, ez a hot money témakörre, a forró pénzek, ugye, amit Magyarország leginkább spekulatív pénzek nevezünk. Hogy látjátok az elmúlt hónapok vagy egy év tapasztalatából, mennyire tudta visszafogni a magas kamatszint a spekulatív pénzeket? És egyébként tudsz esetleg mondani valami állományi számotról, szerintem a kedves hallgatókat foglalkoztatja.
Ugye mindenképpen a magas kamatkörnyezet, amit a jegybankok kialakítottak mindenképpen, hát egyrészt vonza természetesen a hot money-t, másik oldalon pedig pénzpiaci, tőkepiaci stabilitást kell, hogy előidézzen. Ugye a magas kamatokkal az elmúlt években a jegybanknak sikerült egyébként a forint elleni spekulációkat például kiárazni a piacról. Ez egy magas költségű, de megfelelő védelmi vonal volt a forint esetében. Ugye látjuk az elmúlt hónapokban a forint árfolyam mennyire stabilan tudott maradni, és megfelelően alátámasztott és óvatos monetáris döntésekkel gyakorlatilag hónapról hónapra láttuk azt, hogy a forint ezt stabilan viselte, nem történt semmilyen piaci turbulencia, ami mondjuk egy nem várt monetáris politikai vagy kamat döntésből adódott.
És azóta sincs egyébként úgy árfolyam célotok.
Nem, természetesen az nemzetközi.
Már bocsánat, hogy itt megszakítalak, de igen, foglalkoztatja, hiszen mind, akin különösebben behatóan nem foglalkozok a monetáris politikával, hiszen miként említetted, hiszen legalább volt egy 50 egységnyi javulás a forint árfolyamában. Emlékezhetünk itt 4-20-valahányos árfolyamra is.
Igen, ugye gyakorlatilag az MNB mandátumából a pénz, az inflációs cél elérése az elsődleges, és minden, ami az inflációs cél elérését szolgálja, direkt vagy indirekt módon ugye erre próbálhatni a kamatpolitikáján keresztül a jegybank. Nyilván egy nem megfelelően beállított alapkamattal vagy effektív kamattal egy forint gyengülés a nap végén az inflációs cél elérését veszélyezteti, tehát nem forint árfolyam célunk van, hanem inflációs célunk van, és ennek nagyon sok csatornája van, hogy ezt az árstabilitást el tudja érni a jegybank. Kérdésedre, és akkor a bankrendszer oldalán nézve, hogy valóban láttunk a külföldi források tekintetében egy megemelkedett beáramlást a hazai bankrendszerbe, hiszen nyilván mondjuk az a forint likviditás, ami anyabankoknál a csoporton belül mondjuk képződött, az nagyon sokszor a korábbinál egyébként magasabb volumenben a hazai lányokhoz, illetve a jegybankhoz csatornázták külföldi bankcsoportok is, tehát láttunk egyfajta természetes reakciót, hogyha valakinek forint likviditása volt, az a nap végén a magyar piacon, a magyar bankrendszerben és a Nemzeti Banknál megjelent. Hozzá kell tenni egyébként gyakorlatilag, ha ezt historikus összevetésben nézzük, hogy ez a külföldi forrás emelkedés, ez köszönő viszonyban nem volt ahhoz képest, például egy deviza hitelezési időszakában, amikor valóban külföldi forrásokra építve hitelezett a hazai bankrendszer, tehát ilyen szintekről, ilyen működésről szerencsére már rég nem kell beszélnünk. Az egy természetes működése a pénzpiacoknak, hogy ahol magas kamatot, ahol hozamot találnak, ott hozamot érnek el, ott természetesen a tőke megjelenik. Egyébként ennek is egyébként forint stabilizáló hatása volt.
Ha már említetted az inflációs célt, amely nagyjából Magyarországon 3% körüli éves pénzomlás ütem, ezt mikor érhetjük el, mikor kerülhetünk erre a szintre vissza?
Ugye a szeptemberi inflációs jelentés továbbra is az aktuális, de akkor már reklámoznám, hogy decemberben új inflációs jelentés készül a Nemzeti Bankban, ami 25-re teszi az inflációs cél elérését. Ugye az 3% plusz-minusz 1%-os toleranciasáv, és ahogy alelnökül is elmondta a legutóbbi kamatdöntés követően, nagyon markáns és sikeres dezinflációs folyamatokat láttunk az idejében, nagyon magas szintről érkeztünk meg ugye egy számjegyű inflációs szintekre, ami a közeljövőben még folytatódhat, de az a prognosztizált inflációs, átlagos infláció, amit még 24-re most a jegybank lát, az még mindig a toleranciasáv fölötti, tehát továbbra is nagyon megfontolt monetáris politikára lesz szükség, hogy 25-re, ahogy most az előrejelzésünk szerint látjuk, a toleranciasáv elérhető legyen.
Mi az nehezebb munka, a kétszámjegyű inflációból visszajönni egy számjegy alá, vagy pedig mondjuk egy ilyen 9%-os inflációra lemenni 3%-ra, vagy 6-ról a 3-ra?
Azt mindenképpen látjuk, hogy ez már történelmi siker volt, ilyen magas, tehát 20% feletti inflációnál nagyon nagy a veszélye annak, hogy beragad. Nem csak, hogy jegybanki célsáv fölött, de hogy ennyire magas szinteken beragad az infláció, a várakozásokon keresztül, a gazdaság viselkedésén, áttározásán keresztül, hogy nagyon, nagyon beragad, nagyon magas szinten. Ennek aztán rengeteg tovagyűrűző hatása lehet. Tehát az már mindenképpen egy gazdasági siker volt, hogy ilyen magas szintről, tehát 25% feletti szintről sikerült ugye most legutóbb 9,9-re lehozni, tehát ezt nem szabad elvitatni, hogy ebben egy bank és kormányzat közös működésével ezt a szintet elérni már mindenképpen sikerként elkönyvelhető. Innen jegybank szempontjából muszáj tovább menni. Tehát ez nem elegendő ahhoz, hogy a fenntartható gazdasági növekedést akár a bankrendszeren keresztül finanszírozni, biztosítani lehessen. Erre fenntartható gazdasági növekedést még nem lehet építeni. Nem véletlenül van 3%-nál meghatározva a jegybanki cél. Látjuk azt, hogy és szintén akkor az inflációs jelentésre utalnék vissza, hogy vannak inflációs pálya tekintetében felfele mutató kockázatok, ami ugye MNB szempontjából mindenképpen kockázat, hogy a jövő évre várt egyébként tovább folytatódó dezinfláció megakadhat egy cél szint feletti szinten, de ezt ugye hónapról hónapra a monetáris tanács alaposan megfontolja. A negyedéves inflációs jelentésekben, ugye a hosszú távú prognózisban megpróbáljuk ezt bemutatni, és ennek mentén születnek természetesen a kamat döntések hónapról hónapra.
Valószínűleg nagyon foglalkoztat mindenkit, hogy miért ragaszkodik egy bank a 3% körül inflációhoz. Mi nem, mert picit magasabb. Ugye erről voltak az elmúlt napokban is viták, meg különböző elemzések.
Igen, ugye a jegybankok időről időre egyébként szünetet tartanak és megvizsgálják az inflációnak a tolerancia sávját vagy a célértékét. Ezt megteszi a Fedtől az MNB-ig, tehát bizonyos időközönként ilyen stratégiai döntéshozatal van. Nem szabad olyankor ezt a monetáris horgonyt vagy célt módosítani, amikor messze a cél felett van az aktuális infláció. Nagyon rossz üzenete lenne a piacok felé, mert azt üzenné, hogy gyakorlatilag az az inflációs célszint nem elérhető belátható időhorizonton belül a jegybankok eszköztárával. Tehát gyakorlatilag egy folyamatos nem teljesítés esetén úgy igazodni, mondjuk felfelé emelve az inflációs célt, hogy az előrejelzési horizonton mondjuk nem nincs esélye elérni, annak nagyon-nagyon rossz üzenete van. Egyébként a magyar inflációs cél egyébként magasabb, mint például az eurozónáé, vagy a Fedé, vagy nagyon sok fejlett nagy jegybanknak az inflációs cél, tehát már adunk egy puffert egyébként, tehát általában 2%
fejlett nyugati országokban.
Fejlett nyugati országokhoz képes van egy százalékpal pontosabb, és még egy ugye toleranciasáv a 3% felett, ami egyébként a
fejlettségből fakad,
a konvergenciából fakad, hogy gyakorlatilag nagyobb mozgástere legyen a gazdaságpolitikának felzárkózni nyugat-európai GDP szinthez, életszínvonalhoz. Ez a konvergenciának a velejárója.
Kérlek szépen, még egy témáról nem beszéltünk, ami ugye csak fontos a stabilitás jelentés, apropján ez pedig a különadó története.
Igen.
Hogyan és miként hatott ez a hazai hitelintézeti szektorra, ez a nehezítő tétel?
Ugye a különadó nem magyar specifikum ismét csak, és akkor amikor ilyen kihívással teli gazdasági környezetről beszélünk, akkor az szerencsére nem csak magyar
vonatkozásai vannak.
No, általában ezeket más országban is látjuk, és ugyanezek a kihívások ugye szerte a világban globálisan, de nem kell annyira messze, mert csak az európai gyakorlatot nézzük. Akkor a különadóknak az intézménye, ha lehet így nevezni, egyre inkább bevetté vált a tőlünk nyugatabbra is, de a régióban is, aminek több célt is szolgálhat egyébként. Ugye a mostani különadók, vagy extra profit adó, vagy tőlünk nyugatabbra, hogy a windfall profitként apostrofált adók pontosan azért születtek, mert egy olyan időszakban, amikor a bankrendszernek rövid távon érdemi bevétel emelkedése, hogy a kamateredményen keresztül keletkezik, és azáltal érdemben jövedelmező, profitábilisabb lesz. Egy olyan környezetben, amikor egyébként a gazdaság többi szereplői megszenvedik a bizonytalan helyzetet, a gazdasági recessziót, vagy stagnálás közeli állapotot, érdemes lehet megfontolni egyfajta gazdaságon belüli tőketranszfert, egy ilyen elvonását ennek a nagyon magas profitnak, nem csak a bankrendszerből, de ezen időszakban sikeres, vagy nagyosan jövedelmező iparágaktól. Tehát lehet ennek egy olyan célja, hogy a költségvetést segítse, tehát hogy a fiskális támasza legyen a válság, nevezzük válságkezelésnek, de lehet olyan is, hogy például a jegybankok esetében a kamatkifizetést csökkentse, de lehet olyan is, hogy például a bankok, és láttunk ilyet például Ausztria esetében, hogy a ezen bizonytalan környezetben esetleg hiteltörlesztési problémával szembesülő ügyfeleknek ezen profit terhére mondjuk könnyítést adjanak ilyen adósmentő intézkedéseken keresztül. Tehát a banki extra profit adó nem példanélküli hazánkban, viszont mindenképpen az a cél, hogy az extra profit adó extra körülmények között kerüljön csak bevezetésre, és legyen belátható időn belül kivezetve, hiszen nem a normál működésnek a része. Az idei évi extra profit adót egyébként a bankrendszer nyilván a magas jövedelmezőségén keresztül a költségvetés felé probléma nélkül be tudja fizetni, mint ahogy be is fizeti. Ugye a jövőre tekintve az extra profit adó már változik. Ugye 24-ben a bankoknak lehetőség lesz egyébként ezt az adót felezni. Hosszú lejáratú állampapírok tartásával, illetve növelésével tudják ezt az adóalapot majd csökkenteni.
Beszéltél ugyanarról, hogy hiteldinamika nem szakadt meg teljes egészében Magyarországon, hiszen pár százalékpontot azért lehet kimutatni mindkét fő szegmensben, de mi az szerinted, amitől a hitelezés be fog indulni a következő időszakban, hiszen egy nagyon fontos, hogy is mondjam, allokatív tételről van a szó a magyar gazdaság esetében?
Ugye alappályán egy széles bázisú gazdasági növekedést jelez előre a Nemzeti Bank a már a jövő évi GDP tekintetében, tehát rengeteg számos olyan fő tényezője a GDP-nek, amely az idejében visszahúzta, vagy stagnálás közeli állapotba hozta a gazdasági növekedést, azok pozitívan járulhatnak hozzá, ilyen a fogyasztás, ilyen a beruházásoknak a vélhető élénkülése, és ennek a finanszírozása természetesen majd a hitelpályában is meglátszik. Tehát van egy alappályán széles bázisú GDP növekedés előrejelzés, amit a bankrendszer hitelezésen keresztül nagyon fontos egyébként, hogy képes és akar kiszolgálni. Egyébként a bankrendszernek, zárójelbe tenném hozzá, nagyon fontos mutatója, hogy milyen mértékben finanszírozza az adott gazdasági ciklust, és szerencsére azt látjuk, és mindjárt mondom, hogy miért szerencsére, hogy egyensúlyi állapotban finanszírozza a bankrendszer a mostani gazdasági ciklust. Tehát amekkora finanszírozási igénye van a gazdaságnak, azt a bankrendszer maradéktanul kiszolgálja. És miért mondom ezt, hogy szerencsések vagyunk, hogy ezt megállapíthatjuk, hiszen válság időszakokban és azt követően, különösen a hazai bankrendszerben nagyon sokszor azt láttuk, hogy a bankrendszer a hitelezési képességének gyengesége, vagy hitelezési hajlandóságának a visszaesése miatt nem szolgálta ki a gazdaságnak a növekedését. Ez volt a creditless recovery, vagy hitelezés nélküli gazdasági élénkülésnek az időszaka. Ugye több, vagy hosszabb időszakot azonosítottunk, ugye 2010-et követően, amikor a bankrendszer nem szolgálta ki a gazdasági növekedést. Ez most nem áll fent. A bankrendszer a jövő évtől várható élénkülő hitelezést mind tőke oldalról, mind likviditás oldalról, mind pedig kockázati étvágy oldalán nagyon nagy valószínűséggel támogatni fogja. Ami elmondható, ugye rövid távon, hogy a támogatott hitelprogramok a vállalati finanszírozásban, ugye ahogy bejelentésre kerülnek, velünk maradnak. véletlenül változatlan feltételekkel, mint ahogy most ismerjük, illetve ugye az előző héten beszélgettünk a CSOK pluszról, ami a lakossági hitelezésben szintén támasztathat a lakáshitelezésnek és ezen keresztül a lakáspiacnak is. Ennek is lehet némi addicionális hatása már 24-től.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát a Nemzeti Bank igazgatója Nagy Tamás volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is, jönnek a hírek, és utána pedig más fontos műsorok. A viszonthallásra.